Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 19. Zsoltárnak énekeljük az első versét fennállva. A 19. Zsoltárunknak az első verse így kezdődik, az egek beszélik, és nyilván hirdetik. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket az ő nevének segítségül hívásával. A 168. számú dicséretet énekeljük. A 168. dicséret így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Helyünkön maradva hallgassuk meg református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai második úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Második úrnapja. Honnan ismered meg nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit követel tőlünk Isten törvénye? Krisztus az, aki megtanítja nekünk a törvény lényegét, Máté evangéliuma 22. részében. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat, e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természetem szerint hajlamos vagyok Istent és fele barátomat gyűlölni.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk ezen a vasárnapon a János szerinti evangéliumban, az evangélium 5. részében, tehát a János evangéliuma 5. részében a 16. verssel kezdődő szakaszt olvasom, a 27. versig. Azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombatnapon tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én mennyei atyám mindez ideig munkálkodik. Én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogyan az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítélet egészen a fiúnak adta át. Hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony-bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az emberfia. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, válaszoljunk Isten megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked ezt a mostani napot, hogy összegyűjtöttél minket azért, hogy halljuk a te igédet, megerősítsed a mi hitünket, épüljünk a kegyelemben, növekedjünk abban. Köszönjük, hogy a te kegyelmedből dicsérhetünk téged, és dicsőíthetünk, hiszen kegyelmes Isten vagy, aki elküldted a fiút a világba, hogy mi éljünk általa. Urunk, különösen is hálásak vagyunk, hogy halljuk, és értjük ezt az üzenetet. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk önmagunkra, mint akiket kiválasztottál arra, hogy örök életünk legyen, és arra, hogy ebben a világban is veled éljünk, veled közösségben legyünk. Köszönjük az igét, amely táplálja a mi lelkünket, és hálásak vagyunk, Urunk, hogy bűneink és hiányosságaink ellenére is jöhetünk. Megvalljuk előtted méltatlanságunkat, hibáinkat, mulasztásainkat a te törvényeddel és a te igéddel szemben. De mégis azzal a hittel jövünk, mennyei édes atyánk, hogy a kegyelem elkészítetett számunkra, sőt, már meg is történt az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk, hogy jöjj és áld meg szent lelkeddel a mi Isten tiszteletünket Jézus Krisztusért, atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 377. dicséret első versét énekeljük, és közben biztatjuk a gyerekeket, hogy a gyerekisten tiszteletre menjenek. Most kivételesen, ha jól tudom, nem erre, mert arra jobb az út, tehát itt a főbejárat felé fognak a gyülekezeti terembe ugyanoda menni. Szeretettel várjuk a gyerekeket. Igen, érdemes a legkisebbeket még elkísérni. Mi pedig közben a 377. dicséretet énekeljük, az első verset. Szentlélek, védj körül bennünket. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most két különálló verset is felolvasok. Az egyik az a János evangéliuma 5. részének a 17. verse. Jézus így szólt hozzájuk: az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. És ugyanígy János evangéliuma 5. részének a 24. verse: bizony-bizony, mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, a mai napi ige itt a munkálkodás körül zajlana, tehát ami a bibliaolvasó kalauzon kijelölve van, vagy a kalauzban kijelölve van, mégis úgy gondoltam, hogy egy kicsit bővítsük ezt egészen a 27. versig. Hát az igazság az, hogy kicsit szabálytalan voltam, mert nem ott van vége ennek a szakasznak, hanem tovább folytatódik, de most ebből a szempontból ennyit gondoltam felolvasni, hogy a hosszúság se legyen túl sok, és mégis valamilyen formában összekapcsolódhassanak azok az üzenetek, amiket úgy gondolom, hogy ki kell emelni ebből a szakaszból ezen a vasárnap. Maga a felolvasott szakasz az nem egy önálló szakasz, tehát nem csak azért, mert nincs befejezve, hanem azért, mert igazából egy történetnek a része. És egy történet, ami ugye így kezdődik, hogy azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombatnapon tette ezt, ugye az ezt az lemaradt, az előtte van, ez az ezt pedig nem más, mint a János evangéliumának a Betesda tavi gyógyítási története. Jézus megérkezik Jeruzsálembe, ezzel kezdeném, Jézus megérkezik Jeruzsálembe. Jézus felmegy Jeruzsálembe, és ez azért érdekes ez ebből a szempontból, mert korábban is több előfordul, hogy előbb elmegy Galileába, aztán most felmegy Jeruzsálembe az ünnepre. És utána úgy fog megint folytatódni, hogy megint visszamegy Galileába. A János evangéliuma egy kicsit másképp látja a történetet, vagy a Jézus másképp tárja elénk, mint a másik négy evangélium. Igazából úgy szoktuk nevezni, hogy Máté, másik három, bocsánat, mert összesen van négy. Kicsit előre szaladtam a gondolatban. Szóval úgy szoktuk nevezni, hogy Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, és így tovább. Szó szerint azonban úgy kell mondani, vagy úgy kellene mondani, hogy az evangélium Máté szerint, Márk szerint és János szerint. hiszen evangélium csak egy van, Jézus Krisztus evangéliuma. És az, ahogyan ezt elmondják, az négyféleképpen van elénk tárva. Négy látásmódban, négy bizonyságtételben van előttünk. Ugye, hogyha egy-egy történetet mi magunk is elmesélnénk, mondjuk egy gyülekezeti kirándulásnak a története után, arra kérnék mindenkit, 50 embert, 40 embert, hogy írja le, hogy mi is történt, csináljon egy beszámolót, azt gondolom, hogy nem lenne két ugyanolyan beszámoló. Mert mi közben még ott kávéztunk, amíg a többiek más csináltak, ott történt valami, amit a többiek nem tudtak, de azért a fő események azok lennének, hogy együtt mentünk, busszal mentünk, hogy hová mentünk, hogy mit láttunk, tehát a fő események azok hasonlóak lennének. Ugye van a többnapos olaszországi kirándulásunk, már 6 ilyen volt, utána van egy beszámoló. És erre a beszámolóra a testvérek szoktak fényképeket küldeni. És hogyha megnézzük ezeket a képeket, van, ami ugyanazt ábrázolja, és van, ami nem ugyanazt ábrázolja, pedig ugyanazon a kiránduláson készültek, de abból a nézőpontból egy másik helyzetet is látunk. És melyik a hiteles? Melyik beszámoló? Mindegyik hiteles, természetesen. Talán még inkább azt mondjuk, hogy így együtt, azért is szoktuk a képeket is összeválogatni, így együtt ad egy hitelesebb képet, mintha csak én látnám a dolgokat. Az első három evangélium nagyon hasonló módon közelíti meg Jézusnak a történetét, és hát nem csak a történetét, mert ugye itt nem alapvetően csak egy történetről van szó, hanem az üzenetét, mindazt, ami fontos. Azt gondolom, hogy az első három evangélium, ugye ahogyan ez, hogy lettek az evangéliumok, hát úgyhogy a szemtanúk elmondták, továbbadták. A legfontosabb része láthatóan az nem más, mint a virág vasárnappal kezdődő szakasz. Az, amikor Jézus elmegy Jeruzsálembe, és amikor ott van Jeruzsálemben, akkor utána van az utolsó vacsora, elfogják, jön a per, koholt vádak alapján elítélik, kivégzik, és harmadnapon feltámad. Az első gyülekezeteknek ez volt a legfontosabb kérdés, hiszen a tanítványok azok találkoztak a feltámadott Jézussal. És ez volt a magja az evangéliumnak. És persze, ahogyan telt az idő, hát fontosnak tartották, hogy hát hogy jutott el oda Jézus. És így jöttek a többi történet, valószínűleg, ez most csak így megtippelem, hogy ez a központi, ez biztos, hogy a központi része. Azonban János egy kicsit, mármint úgy jönne a többi történet, hogy azokat is mondták. Tehát azokat is mondták, leírták. És ott azt látjuk, hogy úgy látjuk ezt a történetet, mind a három evangéliumban, hogy Jézus elindul, Jézus először Galileában működik, aztán úton Galilea felé, és végül ott van az utolsó hét, amikor is ugye megtörténnek ezek a nagyheti események. János azonban jóval később mondja el mindezt, mondtam már, ő értékeli, kicsit másképp látja ezt a dolgot, és milyen érdekes, hogy itt meg azt olvassuk, és ezért mondtam el az előzőeket, hogy elment Galileába, visszament Jeruzsálembe. Aztán megint elment Galileába, megint visszament Jeruzsálembe. János kifejezi azt, el akarja mondani, hogy Jézus együtt élt a zsidó népnek a ünnepeivel. Együtt élt azzal, ami ott történik. Része volt mindannak, ami a zsidó vallásosságban, vagy a hit megélésében jelen volt. Persze itt is van majd, megtörténik ugyanúgy, leírja Jézus elfogatását, Jézusnak a perét, az ő kereszthalálát, de ezzel az üzenettel egyszerre jelzi egyrészt azt, hogy Jézus együtt él, együtt lélegzik az Isten népével, amelynek ő a tagja, másrészt pedig azt is rögtön hangsúlyozza, hogy Jézus a Messiás. Tehát rögtön az elején tudjuk, hogy Jézus által van csak üdvösség. Ugye már egyrészt erről bizonyságot tesz Keresztelő János is, és aztán utána pedig a Nikodémussal való beszélgetésből is rögtön kiderül, hogy Isten szereti a világot, ugye ez egy nagyon fontos része Jánosnak, a szeretet, ez egy központi üzenete, hogy Isten mennyire szereti a világot, mennyire szeret minket, mennyire szereti az embert, mennyire fontos számára az egyébként bűnös ember, és azt mondja már ott, hogy Jézus Nikodémusnak, hogy aki hisz ő benne, az nem vész el, hanem annak örök élete van. Tehát rögtön ott van az üzenet a legelején, mindaz, amit János fontosnak tart, hiszen ő már az egész történetet látja, és akkor mondja el. És ott van benne az, hogy az üdvösség egyedül Jézus Krisztus által történik. Rögtön benne van az a kép, rögtön benne van az a helyzet, hogy bizony megváltoztak a viszonyok, hiszen a zsidók, mármint akik nem hisznek Jézusban, azok továbbra is a törvényhez akarnak ragaszkodni. Jézus azonban elmondja, hogy most az üdvösség, mostantól kezdve a fiúban való hit által lehetséges. Szóval a másik ilyen, amit még szeretnék kiemelni, hogy azt mondja, hogy ünnepük volt a zsidóknak. Szívesen használja, vagy üldözték a zsidók Jézust. Tehát, hogy általában úgy beszél azokkal, akik Jézussal szemben vannak, hogy a zsidók. De miért? Hiszen Jézus maga is zsidó. Hát azért, mert akkor, amikor János ezt leírja, akkor már egyértelművé válik, hogy vannak zsidók, akik hisznek Jézus Krisztusban, és ott már az a lényeg, hogy ők Krisztus követői, és nem az, hogy honnan jöttek, hogy ők most pogányok voltak előtte, vagy zsidók voltak, és vannak olyanok, akik nem hisznek. És itt is ez válik külön, hogy vannak, akik hisznek Jézusban, azok a Jézus követői, és vannak a zsidók, ugye, akik meg nem hisznek Jézusban. Ez a kettő ezt hangsúlyozza, és ugye mivel ez jóval később történik, az akkori olvasó, meg az akkori hallgató számára, ez már egyértelmű. Nekünk kicsit furcsa, hogyha ott belegondolunk, hogy de hát mindenki, az egész történetben mindenki zsidó. Tehát, hogy ez ott játszódik, értelmezhetetlen is lenne enélkül. Szóval azzal kezdődik a történetünk, hogy a zsidóknak ünnepük van, vagyis a zsidó népnek, és Jézus megint Jeruzsálembe megy. És a Juh kapu felől érkezik, meg lehet nézni a térképen is, és ott van a Betesda tava. Nekünk egy kicsit kedves ez a történet, abból a szempontból, hogy a református egyházunknak a kórháza, ami most gyermekkórház, azt hiszem nem mindig az volt, ezt a nevet viseli, hogy Betesda kórház, mert hogy a gyógyításhoz kapcsolódik. Ott ugyanis, hát én úgy gondolom gyógyvíz volt, ugye ez a gyógyvíz, Magyarországon is sok gyógyvíz van, van is ennek hagyománya nálunk, és hát a gyógyvíznek jó hatásai lehetnek, és hát valami ilyesmi volt ott is, a gyógyvíz, ami gyógyított, és hát voltak hiedelmek is ezzel kapcsolatban, azt olvastam, hogy valószínűleg az történt, hogy volt egy forrás, ami benne volt a vízben, és amikor az úgy beindult, akkor hát így hullámokat vert, és erre gondolták, ugye az volt az elképzelés, hogy olyankor leszáll egy angyal a tóra, és amikor az felborzolja a vizet, ők így képzelték, akkor aki először beleél, az meggyógyul. Tehát ez volt az elképzelés. Hát nyilván ez Jézus nem foglalkozik ezzel a történettel, hanem Jézus azzal foglalkozik, hogy van ott egy ember, aki 38 éve beteg. És 38 éve ott ül, és nem tud bejutni az ő elképzelése szerint akkor, mert túl lassú, nem tud bejutni akkor a vízbe, amikor felborzolódik, mert mindig megelőzik. Van egy ember, aki 38 éve arra vár, hogy meggyógyuljon, de a gyógyulás ott lenne szerinte, mégsem működik. És Jézus megszólítja ezt az embert, és megkérdezi tőle, akarsz-e meggyógyulni? És mit mond az ember? Ugye két malomban őrölnek, azt mondja az ember, hogy hát persze, hogy akarok, azért vagyok itt. Csak hogy nincs emberem, aki megragadjon és bevigyen, amikor felborzolódik a víz. Ezt mondja el. Jézus pedig azt mondja neki, hogy vedd az ágyadat, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És az ember azonnal meggyógyul. És úgy fejeződik be a történet maga, aznap pedig szombat volt. Ez elég vészjósló. A mi esetünkben talán azt mondjuk, hogy jó, hát szombat, nem érdekes. De ugye a szombat, az a zsidók szombatja, kicsit bonyolult, de lényegében, mintha mi azt mondanánk, aznap vasárnap volt. Ugyanaz a gondolat van, csak a zsidók ezt a szombatot kicsit sokkal komolyabban vették, és azt gondolom, hogy akik gyakorolják a vallásukat, azok most is komolyan veszik, mint zsidók. Komolyan vették, és még körülbástyázták szabályokkal. És hogy Jézus szombat napon gyógyított. Ezért kezdődik úgy a szakaszunk, azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. Hát mégis mit gondol? Szombaton? Hát van másik nap is, nem? Amikor lehet gyógyítani. Miért kellett ezt szombaton tenni? Fel is háborodnak, mert meglátják ezt az embert, és észreveszik, hogy viszi az ágyát. Ugye innen bukik le, mert hogy vedd az ágyadat, viszi az ágyát, és akkor rászólnak, hogy figyelj, csak szombat van, nem szabad az ágyadat vinni. Azt mondja, de Jézus, de nem tudja még, hogy kicsoda, de azt mondta nekem valaki, hogy vedd az ágyadat, és kelj felé, meg meggyógyultam. És akkor hát itt elszabadulnak az indulatok innentől kezdve, és Jézust teszik mindezért felelőssé, mert szombaton gyógyít. Egyik oldalon ott van a törvény, ami azt mondja, hogy szombaton mit nem lehet tenni, és mi az, ami Istennek kell szentelni, hogyan kell őt tisztelni szombaton. Másik oldalon meg ott van Jézus, aki meg meglátja ennek az embernek a nyomorúságát. Egyik oldalon ott vannak az emberi elvárások és elképzelések, a másik oldalon pedig ott van Istennek a szeretete. Úgy gondolom, hogy ebben a történetben Istennek a szeretete látszik. Ahogyan egyébként fontosabb számára az az ember, fontosabb számára az ő élete, az, hogy 38 év után végre meggyógyuljon, mint az, hogy ezek a szabályok ebben a tekintetben is betartásra kerüljenek. Szeretném mondani, hogy Jézus ezzel nem függesztette fel a szombatot. Tehát nem arról van szó, hogy azt mondja, akkor most már ez nem érdekes, csak azt mondja, másutt is elmondja, hogy fontosabb az ember, mint a szombat. Hogy fontosabb az embernek az élete, mint a szombatnak, a parancsnak a megtartása. Fontosabb az, hogy valakinek megváltozhasson az élete, hogy jót tegyünk, az fontosabb, mint a szombatnak a megtartása. Tehát lehet vasárnap is jót tenni, hogyha ez akkor szükséges, hogyha akkor kell megtenni. Hát akkor kell valakinek az életét megváltoztatni. Ez a bevezetője a történetünknek, és akkor mondja el Jézus, az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. A problémájuk az lesz ezzel, hogy egyenlővé tette magát az Istennel, ez is egy érdekes dolog, de ez a munkálkodás engem nagyon megragadott, Isten munkálkodik. És ez a munkálkodás, ez a bűneset után, előtte is munkálkodott, mert ő teremtette a világot, de hogy a bűneset után látszik, hogy Isten munkálkodik az embernek a megmentésén, az örök életén, munkálkodik értünk. És ez a munkálkodás az ott van végig a Bibliában benne. Nem mindig ismerjük fel, és nem egy nagy tanítás leírásában van, hanem történetekben. Történetekben az ősatyákról, de történetekben még ott az őstörténeteknél is, történetekben Izrael történetében, a proféták, a királyok történetében, ott van a zsoltárok, erről tesznek bizonyságot, hogy Isten hogyan munkálkodik. Isten munkálkodik ebben a világban. A világ nincs magára hagyva, hanem Isten nem csak hogy gondoskodik róla, hanem munkálkodik is ebben a világban. Tervei vannak, amiket véghez visz, elképzelései, amiket megvalósít ebben a világban úgy, ahogyan ő tervezi. Szóval sokszor úgy közelítik meg az Istennek a tevékenységét, hogy az ember megpróbálja Istent számon kérni. Hát ez egy nagyon rossz módszer, semmit nem fogunk belőle megérteni. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy mi számon kérhetjük az Istent, és nem tudjuk, hogy hol a helyünk az hol van, hát egyrészt mi vagyunk a teremtmények, ő a teremtő, másrészt mi vagyunk a lázadók az Isten hatalmával szemben, tehát azért a pozíciót nem baj, hogyha tudjuk, hogy hol is vagyunk. Ő a mindenható, mi pedig ugye hát ideig valók vagyunk, ő mindent jót tesz, mert az a jó, amit ő tesz, mi pedig hát sokszor vele szemben hát nem valósítjuk meg, amit itt hallottunk, hogy szeretni Istent és szeretni az embertársainkat. Szóval vigyázni kell ezzel, hogy hogyan is viszonyulok Istenhez. Én az ő kegyelmében bízhatok, de számon nem kérhetem. Isten munkálkodik. És azt mondja Jézus, az atyához hasonlítja magát, azt mondja, hogy és ő is munkálkodik. Hiszen az a munkálkodás, amit az atya végez az Ószövetségben, azt Jézus folytatja. Azt most Jézus folytatja azt a munkát a szabadításnak az érdekében. A tanításban ő folytatja a munkát abban, hogy az emberek megismerjék az Istennek az akaratát, és a megváltásnak a munkáját is a szabadító ő maga. Ő munkálkodik, és teszi azt, ami rá van bízva. Rá van bízva. Sőt, a munkálkodás, az, amit eddig az Atya tett, azt most Jézusban látjuk. Sőt, Jézusban a tökéletes kijelentés jelenik meg, hiszen így ismerjük meg igazán az Atyát. Aki ismeri Jézust, az ismeri az Atyát. Rögtön felismerik a zsidók ezt a problémát, azt mondja, ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni. Tehát egy kicsit még jobban aláhúzza azt a dühöt, ami bennük van Jézussal szemben. Nem egyszerűen csak vitába szállnak, hanem már a legelején, ahogy Jézus megjelenik, a legelején, ahogyan elmondja és bizonyságot tesz az Isten szeretetéről, és arról, hogy ő mit akar az emberekkel, hogy meg akarja menteni az embert, hogy ugyanúgy, ahogyan Egyiptomból megszabadította Isten a népét, most mindenkit meg akar szabadítani a bűnnek a rabságából és annak a következményéből, ezért meg akarják ölni. Egyébként megdöbbentő, micsoda indulatok feszültek akkor, és feszülnek ma is az Isten szeretetével szemben. A mindenható Isten szeretetével szemben. Az emberek valami módon szembe szállnak ezzel. És nem csak azzal, hogy ugye, lehet olyan lehetőség, ugye milyen lehetőségek vannak. Az egyik azt mondom, hogy igen, Uram, én követlek téged. Ez csodálatos lehetőség mindannyiunk számára. Másik azt mondom, hogy hát ez is egy lehetőség, engem ez igazából annyira nem érdekel. Ugye nem döntöttem az Isten mellett, akkor nem vagyok az övé. És van egy harmadik is, amit látunk, hogy dühvel azok ellen, akik hisznek benne, azok ellen, akik hirdetik, és maga az Isten ellen is, gunnyal, veszekedéssel, mindennel szállnak szembe, megpróbálva megtalálni a kifogásokat, hogy miért nem akarnak hinni. Vannak, akik nem akarnak hinni, megátalkodnak a hitetlenségükben, és nem hajlandók változtatni. A mi döntésünk, testvérek, az ő döntésük, csak mindennek van következménye. Annak, hogy Isten gyermeke vagyok, meg annak is, hogy nem leszek Isten gyermeke. Mert aki ebben a világban Isten gyermeke, aki elfogadja Jézus Krisztust, és követni akarja őt, az örökre az marad. Az mindig is az övé marad. Aki meg nem így dönt, az meg nem lesz az övé. És hát ugye ezt most nem akarom részletezni, hogy ez mit jelent, itt szó van ítéletről is, tehát van ítélet is. Az ítélet az, hogyha az ítélet azokat éri, akik nem hisznek Jézus Krisztusban. Mert hogy valójában mindannyian Isten ítélete szerint bűnösök vagyunk. Senki nem tudja megütni azt a mércét, ami alapján mi tökéletesek lehetnénk, Isten törvényének megfelelhetnénk. Azonban azok, akik hisznek Jézus Krisztusban, azok nem mennek ítéletre. Azokkal, azok az övéi lesznek. Meg akarják ölni, elképesztő indulat van szemben az Isten szeretetével. János különösen is sokszor elmondja, ugye a János leveléből van az idézet a gyülekezeti termünkbe, az Isten szeretet, és hogy ezzel a szeretettel szemben, ami nem ítélet, jönnek az emberek, és megpróbálják Jézust, az ő követőit, és megpróbálják Istent is valami módon, nyilván ez esélytelen, valami módon pellengére állítani. Egyébként, hogy ez a düh mennyire ott van az istentelen világban, az Isten ellen lázadó emberekben, az látszik a kereszténység üldözésében, amely ma is jelen van ebben a világban. Jövő vasárnap azokért fogunk imádkozni, akiket ma üldöznek ebben a világban, a Krisztusban való hitükért. Nem most kezdődik, hanem Jézus maga is megmondta, hogy azok, akik, mert őt üldözik, azokat is fogják, akik őt követik. Azzal vádolják, hogy egyenlővé tette magát Istennel. Nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, így egyenlővé tette magát az Istennel. Ezen sok minden megfordul. Kicsoda Jézus? És az egyház, a Jézus követői, azok megvallották, hogy Jézus egy lényegű az Atyával. Vagyis valóban egyenlő, vagyis hogy ő a fiú, az tökéletes Isten is, miközben tökéletes ember is. Ez nem egy egyszerű dolog, hiszen ha ő csak egy ember, akkor ő egy tanító, egy a tanítók közül. De hogyha ő tökéletes Isten, és ami megváltunk, akkor minden ezen múlik. Aki hisz benne, annak van örök élete, aki meg nem hisz, az elkárhozik. Ez egy óriási kérdés. Ezt nem szívesen hallják az emberek, hiszen ez döntésre hív. Mert hogyha nem döntök mellette, akkor gyakorlatilag azt teszem, hogy elfordulok az Istentől. A felajánlott kegyelmet nem fogadom el. Egyszerűbb egy tanítót elképzelni. Egy tanítót, aki mond valamit, hát hasznos dolog, ha megtartom, de hát ha nem tartom meg, akkor nem is tudom, akkor sincsen semmi, de nem így van. Jézus tanító is, de elsősorban mindenek előtt ő Istennek a fia és valóságos Isten. A zsidók ezt rögtön felismerik. És ez az ellene irányuló felháborodásnak a legfőbb oka, hogy olyan, mintha Isten lenne. És bizony, mi hisszük is, és hiszik azok is, akik követik őt. Jézus ezt meg is erősíti, hogy a fiú önmagától nem tesz semmit, és hogy mindent megmutatott neki az atya, tehát ő a tökéletes kijelentés. A 24. verset is felolvastam, hadd ugorjunk oda előre. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, itt életre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Egy kicsit érthetetlennek tűnik első hallásra, főleg az utolsó rész, hogy a halálból az életbe ment át, hiszen a mi tapasztalatunk az, hogy az ember élővé lesz, amikor megszületik, és aztán utána meghal. Mindenki, aki születik, az el is megy. Aki jön, az megy is. De itt pont fordítva mutatja be ezt a kérdést, mindjárt arra is kitérünk. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Az ige, az Isten üzenete. A Jézus Krisztus bizonyságtétele. Aki hallja. Ugye nem mindenki hiába hallja, nem hallja meg. Mert az evangélium azt hirdetik, és talán mi magunk is el tudjuk mondani, hogy van tapasztalatunk, mert hogy hallottuk Isten igéjét, talán hittanra jártunk, talán más valakitől hallottuk, hogy mi az a karácsonyi történet, hogy mi történt nagypénteken, és mégsem hittünk, hogy mégsem fogadtuk el, mégsem értettük meg a lényegét. Csak egy régi történet volt. Mi közöm nekem ahhoz? Mi közöm nekem ahhoz, hogy Isten mit tett? Mi közöm, ha egyáltalán? Mi közöm nekem ehhez az egészhez? Aki hallja, az érti is. Aki hallja, az érti, hogy Isten kegyelme hogyan jelent meg Jézus Krisztusban, ebben a világban, és hogyan hív bennünket döntésre. Ez a hívogatás van ebben is, hogy ezt értsük meg és halljuk meg. Jézus megerősíti, aki elküldött engem, tehát aki hisz abban, aki elküldött engem, annak van örök élete. Vagyis, hogy Jézus az atya küldetésében jár, és hogy ő, amit ő mond, azt az atya mondja. Aki őt fogadja el, azt az atyát fogadja el. Istent ismerni, követni Jézus Krisztusban való hittel lehet, és az ő elfogadásával. Nincs másik út. Jézus maga is megvallja pont a János evangéliumában, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Akkor ott ez a zsidóság előtt hangzik, a törvények és a rendelkezések betartásával szemben, ma pedig mindennel szemben hangzik. Minden más úttal, minden más igazsággal, minden mással szemben, ami azt hirdeti, hogy az élet, az valami más, mint az Istennek szentelt élet. Azt is elmondja, hogy ítéletre sem megy. Tehát annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy. Milyen ítélet? Milyen ítéletről beszél itt Jézus? Hát arról, hogy van ítélet. Istennek az ítélete. Ugye vannak földi bíróságok, azoknak is van ítélete. Szoktuk mondani, hogy az jogszolgáltatás nem igazságszolgáltatás, szoktuk kritizálni, mennyire lehet egy bírósági döntés igazságos, nem igazságos, nem értek ehhez, van, aki így gondolja, van, aki úgy gondolja, biztos, hogy az ember nem tévedhetetlen, tehát azért ezt hozzá kell tenni természetesen, de itt valami másról van szó, egy másik ítéletről. Azt, hogy Isten előtt kell az embernek megállnia. Hogyha bíróságra megyek, ugye mi az, ami fontos egy bíróságon? Hogy igazam van, vagy hogy van egy jó ügyvédem? Szerintem az ügyvéd. De lehet, hogy rosszul látom, lehet velem vitatkozni, vannak itt jogászok, majd eldöntik, hogy mit gondolnak, de szerintem az ügyvéd nagyon fontos. Hogy van egy jó ügyvéd, akire számíthatok, aki ismeri a dörgést, aki tudja, hogy mit, hogy kell csinálni. Ha egyedül vagyok, én nem ismerem, akkor az nagyon nehéz lenne. Szóval van ítélet. Mi ez az ítélet? Az, hogy megállunk az Isten előtt, és azt mondja az Isten, hogy hát nekem van egy elképzelésem arról, hogy hogyan kellett volna élned, meg itt van a te életed. És persze mi megtehetjük azt, hogy elkezdünk mondani, hogy jaj, Uram, hát azért nem úgy, mert csak ugye olyan jó kifogásaink vannak. Egyébként nekem is azért mondom, mert innen tudom, hogy olyan jó kifogásaink vannak. Csak a kérdés az, hogy ezt Isten előtt mondom el, ezeket a kifogásokat, ott is megállnak? Mert egy bíróságon megállnak. De Isten előtt is megállnak. Úgyhogy azt mondom, hogy Uram, azért nem szenteltem neked az életemet, mert hát annyi dolgom volt. És akkor Isten megkérdezi, valóban? Tényleg? Mi volt fontosabb? Minden fontosabb volt? Tényleg nem volt rám időd? Tényleg nem volt időd imádkozni? Tényleg nem volt időd arra, hogy növekedjél a hitben, hogy megerősödj? Tényleg nem volt? Nehéz. Ugye egész más Isten előtt oda tenni az életünket, és meglátni. Sajnos itt az a baj, hogy ha Isten előtt egyszer fellázadtunk, ha egyszer nem azt tettük, elvesztünk. Biztos mindenki előtt ismerős az édenkerti történet. Nagyon tanulságos. Isten egyetlen szabályt mond. Minden a tiétek, minden fáról lehettek, minden gyümölcs a tiétek, csodálatos termés lesz, minden tökéletes lesz. Úgy terem a föld, hogy az csak na. De egy fa, na arról ne egyetek. Egy gyümölcsöt. Nem alma egyébként, vagy nem tudjuk, mert nincs benne a Bibliában, csak hangsúlyozom, egy gyümölcsfáról ne. Egyetlen szabály. Semmi több. És azzal az egyel, azzal az, annak a megsértésével minden elromlott. Bejött a világba a halál, bejött a szenvedés, bejött az, hogy az emberek nem szeretik Istent és nem szeretik egymást. Minden szenvedésnek ez az oka. Azért, hát ha valakinek van kertje, és ott valaki elmenne, benyúlna és levenne egy gyümölcsöt, valószínűleg nem vernénk agyon. Igaz? Hát nem egy olyan nagy dolog. Hát, hogyha az egészet leszedél, már nem esik jól, de hát, majd ha minden nap leszed egyet, talán az sem. De azért itt nem erről van szó. Egészen kicsi dolog. Az ítélet arról szól, hogyha egyszer nem szerettük igazán Istent, egyszer nem szerettük igazán az embertársainkat, elvesztünk. És testvérek, egyszer történt meg ez velünk? Szerintem nem. Nem egyszer történt meg. De azt mondja Jézus, mindenki előtt nyilvánvaló, hogy van ítélet. Nem lehet megúszni. És talán nem is lenne jó, ha meg lehetne úszni. Nem is lenne jó, hogyha megúszhatná valaki a gonoszságokat. Azért mennyi szörnyűség történik ebben a világban. Emberileg nézve még szörnyűbb dolgok. Nem csak annyi, hogy valaki nem úgy szól a másiknak, ahogyan szeretetből fakadna, hanem sok minden is. Jó lenne, hogyha megúsznák ezek? Jó lenne, hogyha megúsznák azok, akik el tudtak bújni a bírósági ítélet alól? Jó lenne, hogyha ez következmények nélkül lenne? Szerintem nem. Isten igazságos ítélete ott van ebben a világban. De azt mondja Jézus, nem megy ítéletre, mert nekünk van jó ügyvédünk. Nekünk van jó ügyvédünk, szószólunk a mennyben, és ez pedig maga Jézus. Maga Jézus, aki, ha benne hiszünk, akkor Isten az ő érdeméért a mi bűneinket eltörli, és annak a következményét is. És erre vonatkozik az, hogy aki nem ítéletre megy, hanem átment a halálból az életre. Ez egy kicsit nehézkes, de ezzel fogom befejezni, a halálból az életre. Azt mondja Isten igéje, hogy aki nem hisz Jézus Krisztusban, az még a halálban van. Mert arra ítélet vár. És a Jézus Krisztusban való hit által ez az ítélet, ez biztos, hogy a kárhozatot jelenti. Mert más nem jelenthet. Megcsaljuk magunkat, ha azt hisszük, hogy elég jók vagyunk ahhoz, hogy Istennek a mércéjének megfeleljünk. Lehet, hogy a magunkénak megfelelünk, lehet, hogy nem, az is probléma szokott lenni, hogyha nem tudjuk elfogadni, hogy Isten megbocsátja a bűneinket, az is lehet probléma. De hogy igazán az az, ami az életet jelenti, hogyha az Istentől Jézus Krisztus által az örök életet kapjuk meg. Aki átment az életbe, aki hisz Jézus Krisztusban, az örökké élni fog. Ha meghal is él, mondja Jézus a Lázárnak a sírjánál, ha meghal is él. Mert lehet, hogy emberileg, mint ember meghal, hogyha ez Jézus nem jön közben vissza, az egy kicsit másik történet, de a lényeg ugyanaz, lehet, hogy meghal, de akkor is él, hiszen Isten gyermeke, örökké Isten gyermeke marad, nem esünk ki az ő kezéből. Mennyei hazát készített nekünk, és örök életet. Kedves testvérek, biztat bennünket az ige, hogy Jézus Krisztusban higgyünk, hogy őt kövessük, és örvendezzünk annak, hogy Isten szeretete mindannyiunkat meg akar tartani. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére. A 165. dicséret 4. versét énekeljük. A 165. dicséretnek a 4. versét. A 165. dicséretnek a 4. verse így kezdődik. Által jársz te mindent, rám ragyogni engedd, életadó, áldott lelked. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, álljunk fel, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hadd mondjunk köszönetet először azért, hogy itt lehetünk a te házadban. Köszönjük, hogy a hideg, meg a téli időjárás ellenére is együtt lehetünk. Köszönjük neked a helyet, a lehetőséget, hogy összegyülekezhettünk a te nevedben, és segítségül hívhattunk téged. Köszönjük, hogy evangéliumot hallottunk, örömüzenetet. Arról, hogy a te szereteted megtart bennünket. Arról, hogy mindannyian fontosak vagyunk a számodra, és szeretnél velünk lenni. Sőt, arra hívsz bennünket, Urunk Istenünk, hogy igent mondjunk a te szavadra, és másoknak is hirdessük a te kegyelmedet. Hálásak vagyunk, amiért elmondtad, hogy megbocsátottad Jézus Krisztusban minden bűnünket és vétkünket, hogy egészen tisztán állítasz magad elé, hogy nem ítélet vál ránk, hanem örök élet a Krisztusban való hit által. Köszönjük, hogy a te népeddé választottál bennünket, hogy követhetünk téged, és a te akaratodra figyelhetünk. Urunk Istenünk, köszönjük azt a lehetőséget is, hogy sokan, akik nem tudtak itt lenni, mégis az internet lehetőségével élve követhetik az Isten tiszteletet, velünk együtt imádkozhatnak, valami módon így velük is közösségbe lehetünk. Urunk Istenünk, jövünk eléd, ami könyörgésünkkel is, és imádkozunk azért, hogy légy kegyelmes hozzánk. Imádkozunk a gyászolókért. Különösen is könyörgünk most a elmúlt héten a tartott alkalmából Pútor Lajosné, Berec Anna testvérünk szeretteiért, aki 96 éves korában költözött el ebből a világból és a mennyei hazába érkezett. És imádkozunk, Urunk Istenünk, Kis György Ferencné, Imre Katalin szeretteiért, aki 78 éves korában ment el a minden élők útján. Imádkozunk a gyászoló családért, fiaiért, unokáiért és minden családtagért és barátokért és ismerősért. Urunk Istenünk, így kérünk, hogy amikor eléd hozzuk a betegeinket, akkor légy kegyelmes és irgalmas hozzánk, a magunk betegségében és terheiben, szeretteinkben, gyülekezeti tagjaink betegségében, felépülésében és vagy annak elhordozásában is. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy ebben a gyülekezetben vannak olyanok, akik a gyermekek között szolgálatot végeznek. Köszönjük, hogy van gyermekistentisztelet, van gyermektábor, vannak gyermekalkalmak és kézműves délutánok. Hálát adunk ezekért a szolgálatokért, és kérjük, hogy te áld meg ezeket, sőt másokat is buzdíts arra, hogy ne csak részt vegyenek ebben, hanem szolgáljanak. És különösen is imádkozunk a szülőkért, hogy ők is meglássák ennek a fontosságát, és hogy gyermekeikkel együtt jöjjenek hozzád, jöjjünk együtt az Úr Jézus Krisztushoz. Urunk, így imádkozunk, és köszönjük a te vigasztaló kegyelmedet, amikor emlékezünk arra a katasztrófára, ami a II. Világháború alatt a Don folyónál történt. Sokaknak van gyásza, szomorúsága, megpróbáltatása a rokonságban. Urunk, légy kegyelmes hozzánk, és add a te vigasztaló szeretetedet mindenki számára. Így különösen és erőteljesen imádkozunk azért, Urunk, és hozzuk eléd, hogy legyen végre béke. Béke ebben a világban, különösen is a szomszédban, hogy véget érjen Európában és a fegyvereknek a gyilkolása. És hadd hozzuk eléd, külön is megemlítve kárpátaljai magyar testvéreinket, azokat, akiket akárhol is vannak, legjobban sújt itt, mint magyarokat, ez a háború. Urunk, adj békét a mi életünkben, és adj békességet a mi szívünkben. Így imádkozunk, Urunk, magunk kéréseiért. Te tudod, hogy mi a szívünk kérése, mi a szívünk óhajtása, mi az, amiben várjuk szabadításodat, várjuk a te kegyelmedet. És kérünk téged, hogy tekints gyülekezetünkre, református egyházunkra, keresztjén közösségeinkre, vezetőinkre, országunkra, egyházunk és népünk vezetőjére is, te adj nekik bölcsességet, hogy mindenki érdekében hozhassanak döntéseket. Így imádkozunk, tarts meg bennünket, hallgass meg imádságunkat Jézus Krisztusért. Amen. Együtt is könyörögjünk, mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A 463. dicséret mind a négy versét, és ezt követően pedig a áldás és nemzeti imádságunk, a himnusz következik. A 463. dicséretnek az első verse így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.